Sziasztok, ez itt a FilmHu film szakmai podcastje, az NFI közreműködésével készülő filmgyár 20. adása. A mostani témánk a dokumentumfilmek forgalmazása, a terjesztése, hogyan tegyük vonzóvá ezeket az alkotásokat a közönség számára. Ebben segítségemre lesz Sümegi Klaudia producer, aki a Juno 11 képviseletében a film forgalmazója, Vince Máté, aki a Boldogság ügynöke producere, és Józsa László, a Kék Kör vezető producere. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Én pedig Varga Dénes vagyok. Mindhárman producerek vagytok, akkor kicsit a távolabbra is kezdhetjük, hogy néhány adással korábban járt nálunk Berkes Júli, aki elég így tágan határozta meg nekünk a producerek feladatkörét, hogy igazából az első kapavágástól a film utóéletéig ő mindenben részt vesz, és ez az egész folyamatot végig kíséri, irányítja. Hogy ti is így látjátok a saját feladatoktokat, Klaudia?
Abszolút. Tehát, hogy talán ez az a kérdés, amit, hogyha nekem szegeznek, már pedig mindig nekem szegezik, akkor hogyan is kezdjem, és nagyjából ez, amit a Júli mond, tehát az elejétől a végéig, minden, ami a film érdekeit szolgálja, nyilván enciklopédia szerint a finanszírozás megteremtése a legeslegfontosabb, tehát, hogy egy tervből végül produktum legyen, de igen, elejétől a végéig.
Nektek még van bármi kiegészítésetek a saját feladatkörötökhöz?
Igen, van nekem. Csak annyi, hogy azért sok producer is dolgozhat egy filmen, tehát a vezető producer viseli a felelősséget a film iránt, őri alá a szerződéseket, és igazából ugyan a rendezője a művészeti felelősség, de minden egyéb felelősség a produceré. Ez az egyik, illetve hogy én van olyan film, aminek nem vezető producere vagyok, és csak ebbe a létrehozási folyamatba hozzá tudok valamit tenni, és így kaptam produceri kreditet, és ez néha nagyon kis lépés, vagy egy nagyon kis fogaskerék ebbe a gépezetbe, de anélkül nem valósulna meg. És így a angol produce szó az így közelebb áll, mint a producer, mert az így magyarul nem jelent semmit, szóval én innen indulnék ki, amikor így magyarázni kell, hogy mit csinál egy producer.
Én pedig a mai téma apropóján azzal egészíteném csak ki, hogy ugye a producer felett a forgalmazóval való kapcsolat felvételi is, illetve utána a forgalmazóval a stratégia kidolgozása, ami borzasztó izgalmas része a filmkészítésnek szintén.
Van ez az ideális helyzet, amiről beszéltünk, hogy az elejétől a végéig a producer ott van a film mellett. Hogy átérve így a konkrétabban a témánkra, hogy forgalmazás, terjesztés, ezzel mikor érdemes elkezdeni foglalkozni? Megmondom, nem az utolsó hónapban.
Szerintem már a legelején nagyon fontos, és főleg most, hogy dokumentumfilmekről beszélgetünk, fontos kiemelni azt, hogy szerintem egy téma megtalálása után a producernek, illetve a filmkészítőknek érdemes workshopokra jelentkeznie, és ezeken a workshopokon nem csak, hogy támogatást tudnak keresni vagy találni, hanem későbbiekben a lehetséges forgalmazót is, illetve elindítani a filmet egy nemzetközi úton is. Tehát a mi filmünk kapcsán is ugye nekünk kritikus volt, hogy a filmtervünkkel workshopokon vegyünk részt, ahol nem csak a történetet fejlesztettük, hanem találkoztunk rengeteg fesztivál szelektorral, illetve támogatóval is, akik aztán támogatták a filmet.
Igen, tehát amit a Máté mond, ez szerintem kulcsfontosságú, hogyha abból indulunk ki, hogy egy filmet azért vagy azzal a szándékkal készítünk, hogy szeretnénk, hogy legyen közönsége, tehát ez nem egy ilyen terápiás folyamat, hanem szeretnénk, hogy legyenek nézőink, akkor ugye a nullpontban el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy tulajdonképp kik azok, akikkel majd együtt rezeg a filmünk, és nyilvánvalóan ebben van egy intuitív rész az alkotó részéről, amit mondjuk a producer jó fejségből tud támogatni, de azért kell, hogy legyen egyfajta tudatosság is. És hát ugye szoktuk azt mondani, hogy nincs olyan film, ami mindenkinek szól. Nyilván vannak szélesebb közönséghez szóló filmek, meg vannak nisebb projektek. Ugyanígy dokumentumfilmnél is, bár én ugye nem vagyok dokumentumfilmes producer, de azt gondolom, hogy az impact jellege miatt, mivel nagyon erős a dokumentumfilmeknek az impact jellege, ezért itt különösen fontos, és talán jól meghatározható már a nullpontban, tehát egy filmterv megszületésekor az, hogy ezeket tisztázzák is, tehát az alkotó a producerekkel, hogy ugyanazt gondolják-e a filmről.
Nagyon örülök, hogy a Mátétól elhangzott, hogy a legelején, mert azért ez annyira a dokumentumfilmes gondolkodásban itt Magyarországon nincsen benne. Tehát én is ezt egy Doc Inkubátor nevű utómunka workshopon hallottam először egy dán producertől, hogy ő egy PR szakemberrel dolgozik az első szinopszison. És kicsit meg is lepődtem azon, hogy tudja ezt finanszírozni, hogy egy forgalmazással, PR-rel, sajtóval foglalkozó szakember már az elejétől gondozza a filmet, de nagyon sokszor, ha mondjuk ez egy piacképes dolog, akkor azt is érdemes tudni, hogy kik lesznek itt a partnerek, és azt a hosszú forgatás során építeni, hogy ne a megjelenés körüli néhány hónapba kelljen ezen gondolkozni, meg a természetes kapcsolatokat kiépíteni a forgalmazás során, a influencereket, hírvívőit a filmnek akkor megtalálni, hanem ez természetesen úton épüljön bele a film szövetébe készítés során. Ezek jó esetben már megteremtődnek ezek a kapcsolatok, és akkor ezeket a alacsonyan lógó almákat már csak le kell szedni a fáról, mikor forgalmazás van. Ha ezeket akkor kell kinevelni, akkor az úgy már nem fog működni. De ez maga a doksis gondolkodásban nincs benne, hogy azért ez egy, mégiscsak én a reklám szakmából jövök, azért mégiscsak mi egy terméket hozunk létre, akárhogy is ez egy művészeti termék, de fontos, hogy tudjuk, hogy ezt a végén el kell adni, a közönséghez el kell juttatni, és ez nem magától megy.
Itt elhozott egy ilyen fontos szó, legalábbis szerintem, hogy PR szakember, hogy igen, a marketing az egy külön szakma, erre vannak emberek, akik ezt végzik, de hogy a magyar valóságban megengedhetitek ti, akik nem egy dokumentumfilmet forgalmaznak, vagy a producerek vagytok, hogy külön PR szakembert alkalmaztok, itt akár akkor konkrétan a film kapcsán is mondhatjátok.
Most már van egy ilyen törekvés ugye a Filmintézet oldaláról is, van az úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy gyártási marketing támogatás, de ez a filmterjesztést elősegítő marketing támogatás, amit például a Kék Pelikán is megkapott. Onnantól kezdve a gyártási támogatást megszavaznak egy filmre, onnantól kezdve igényelhető ez a, mondjuk úgy, hogy marketing budget is a NFI-től. Tehát mi a Pelikán esetében nem a legelejétől, tavaly nyártól kezdve már dolgoztunk a kommunikáción, de a legelején a produkció maga próbálta vinni, és aztán utána a producer Felszegi Ádám kért meg minket arra, mert mi a Lefkovicsék Gyászolnak esetében együtt dolgoztunk a gyártási marketinggel, hogy vegyük át tőlük a Kék Pelikánnál. Most akkor átülök a produceriből a forgalmazói székbe, marketinges szemszögből. Ugye én is onnan jövök, vagyis hogy közgazdász vagyok, és én divat és luxus márka menedzsmenttel foglalkoztam korábban. Tehát alapvetően a produceri tevékenységek közül, ami hozzám a legeslegközelebb áll, az pont ez, a filmnek a márkázása, és mint önálló brand felépíteni a nullponttól, tehát mi nagyon szeretünk ezzel ideje korán elkezdeni foglalkozni, és minél korábban tudunk, annál jobb. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy általában ez a terminus, tehát ez az időszak, amit úgy nevezünk a gyártási marketing időszak, azért ez több, mint egy év, tehát másfél év. Az alatti tevékenységeket ezekből az összegekből nagyon nehéz finanszírozni. Tehát az, amit mondtál, Laci, hogy úristen, hogy tudja valaki kvázi a legelején a picselés időszakában megfinanszírozni a PR szakember díját, nagyon nehezen. De van törekvés, tehát az, hogy ez azonosítva van, mint probléma itthon, az már szerintem egy nagyon jó jel.
Boldogságügynökének van PR szakember, akinek külön ez a dolga?
Mi is pályáztunk a gyártási alatti marketing pályázaton, és nyertünk is, és nagy segítség volt, hogy el tudtunk kezdeni már dolgozni ezeken a trailer, poszter és társain, de megint csak a workshopokhoz szeretnék visszakanyarodni ezzel a projekttel kapcsolatban, mert hogy vannak olyan workshopok, és mi is részt vettünk ezzel a filmmel olyan workshopokon, ahol egy külön turnus volt csak arról, hogy a filmnek milyen legyen a marketingje, és ott a workshop részeként marketing szakemberekkel konzultáltunk, és szorgosan jegyzetelhettünk, nagyon jó ötleteket adtak.
Én ehhez hagyd tegyek hozzá két dolgot. Az egyik az, hogy ilyen típusú támogatást csak a moziforgalmazású filmeknek adott. Tehát most nem panaszkodásból, de én a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének vezetője is vagyok, és ez például egy probléma. Úgynevezett televíziós forgalmazású filmekben ezt nem szeretem, mert ma már a legritkább esetben televízióban forgalmazza az ember a filmjeit, de ezeknek nincs valójában semmiféle támogatási rendszere. Még ha valaki fesztiválra viszi, akkor is saját erőből kell fesztiváloztatni a filmjét. Én csináltam ezt saját erőből. Egyébként az én cégem reklámpiaci tevékenységből is él, és én mecénásként adakozom a filmekből a piaci tevékenységeim profitjából, és ezért sikeresek a filmjeink. De a másik, amit a Máté mondott, az nagyon fontos, ez a nemzetközi workshopok, meg a nemzetközi jelenlét, mert a dokumentumfilmes világban gyakorlatilag egy színvonalas film rá van kényszerítve, hogy ne csak magyar finanszírozásból dolgozzon. És itt térek vissza erre, hogy az elejétől PR szakemberrel dolgozik Sigrid Dikárt, aki Oscar jelölt vagy Oscar-díjas producer, mert neki a pénzt is meg kell teremtenie a piacon. És ehhez már fontos, hogy abba a fázisban a szinopszisát is el tudja adni. Tehát ez egy finanszírozási kérdés is.
És használunk ilyen marketing kifejezéseket, hogy igen, a film is egy brand, amit el kell tudni adni. De amikor egy rendező állandóan ezt hallja, aki művészentként gondol ugye a produktumára, benne ez nem szül ellenérzést, hogy brand, a Boldogság ügynöke egy brand. Nem tudom, ebből szokottak lenni, ebből feszültségek?
Abszolút. Jó értelemben közös gondolkodás, illetve, hogy mivel Butánban játszódik a film, ami ugye nagyon elzárt országról van szó, ugye napi 250 dollár a turista vízum ebbe az országba, úgyhogy nagyon viszonylag kevesen jutnak el. Már Istennek a rendező párosunk közül az egyik kük, ő butáni, ő helyi lakos, és emiatt is ugye ezt a filmet nagyon hosszú évekig tudtuk forgatni kint, de több stábtagot nem volt lehetőségünk bejuttatni oda, főleg nem verkfilm készítő csapatot és társait, hanem a rendezőket kellett megkérnünk, hogy a szabad idejükben kint, amik kint vannak, addig bizonyos produktumokat készítsenek el, vagy az alapanyagot ahhoz, hogy legyen, hogy tudjunk aztán mit kommunikálni a filmmel kapcsolatban. Ez egy nagyon nehéz pozíció, főleg a téma meg a elérés miatt, de aztán ezt sikerült megoldanunk a Dórival és az Árunnal, és nagyon hálásak vagyunk nekik.
Claudio, te érzel feszültséget így, hogy te inkább rendként nézel rá, hogy eladod, és akkor van a rendező, aki élete nagy művészi produkcióját látja benne.
Hát szerintem ez attól függ, hogy rá akarod-e erőszakolni ezt a szemléletet az alkotóra, vagy nem, a rendezőre, vagy nem. Tapasztalok természetesen, és szerintem ez attól is függ, hogy milyen országban próbálunk meg éppen a filmből márkát építeni. Mondjuk egy skandináv országban, vagy egy nyugat-európaiban, ahol egyébként közízlés és a filmfogyasztás, akár a dokumentumfilmfogyasztásnak teljesen más szokásai vannak a közönség részéről, mint Magyarországon, ahol meg egyszerűen forgalmazóként te tudod, hogy ő nagyon-nagyon szeretni fogja a közönség ezt a filmet, úgy fog kijönni róla, hogy imádta és tovább ajánlja, de ha te azt mondod róla, hogy ez egy dokumentumfilm, akkor olyan előítéletekkel indul neki, hogy egyszerűen be sem megy rá. És most a Pelikánnál, itt ugye én töredelmesen bevallottam a Dénesnek telefonban, hogy most oké, hogy erről kérdez, de hogy ezt én a lelkiismeretem megkövete, null ponton mondtuk a Lacinak, hogy mi nem fogjuk kihangsúlyozni, hogy ez az első animációs dokumentumfilm, mert hogy ennél, hogy mondjam, not selling-ebb módon nem kategorizálhatnánk a filmet. Úgyhogy mi ezt egész estés, első egész estés mozifilmjeként kommunikáljuk mindenhol, és hát nyilván a nulladik percben derül ki, hogy ez dokumentumfilm, viszont úgy érzékeltük, hogy ennek van egy annyira erős játékfilmes jellege, heist movie jellege, hogy mi ezt szeretnénk kihangsúlyozni. És például Laci ezt megmosolyogta, de értette. Tehát ő azt mondta, hogy ő ezt érti, és most nagyon boldog attól, hogy mondjuk a nézőszámok azok az ő várakozásai felett vannak, és nem gondolom, hogy emiatt, hogy mi elhallgatjuk, hogy ez egy dokumentumfilm, hanem hogy egyszerűen máshova helyeztük a fókuszt. Tehát én azt gondolom, hogy egy intelligens, egyébként a filmszakmának azt az oldalát is ismerő elmet, tehát a Laci pont ilyen Csáki László, ugye a rendező a Kékpelikának, hogy ő reklámfilmeket is és videóklippeket is rendezett, tehát ő érti szerintem ezt a világot elég jól, tanítja is. Úgyhogy ott nem kéne, hogy ez komoly feszültségeket szüljön, de nagyon-nagyon másfele nem állhatunk, mint ahova a rendező képzeli a filmet.
Amúgy ezt ti is tapasztaltátok, ugye már több dokumentumfilm is foglalkoztatok, hogy egyszerűen ez egy nem vonzó kifejezés, hogy ezt inkább akkor titkolni kell, ez nektek is ez a tapasztalatotok?
Fájt is, meg igaz is volt ez a mondat a Klaudiától, tehát mi azért is hoztunk létre egy dokumentumfilmes egyesületet, hogy részben, hogy ezen változtassunk, másrészt pedig, hogy így a szakma is tudjon róla, ne csak a közönség, hogy dokumentumfilm és dokumentumfilm között nagyon nagy különbség van. Azért azt sokan látják, inkább azt mondom, hogy moziba van ennek versenyhátránya, tehát ha már streaming csatornára nézünk, akkor ez kiegyenlítődik, és ott kifejezetten keresik ezt, minisorozatban is van, ami sokkal sikeresebb, de mondjuk egy streaming csatorna, ott a néző van első helyen, nem pedig a rendező, hogyha az előző kérdést vesszük, és ott pontosan mérik is, hogy mi fog működni, tehát ott más a mentalitás, de azt kell, hogy mondjam, hogy én a Boldogság ügynökeit a Thessaloniki Dokumentumfilm Fesztiválon láttam, ahol talán nem is versenyfilm volt, és a Csilláról is lógtak az emberek egy 600 fős moziba, úgyhogy ezt én azért nem zárnám ki, hogyha olyan a téma, olyan a kiállása a filmnek, esetleg a Sundance-en mutatkozott be a film, akkor más előnyökkel indul a film, vagy más lehetőségekkel, mint hogyha műsorra tűzik a Magyar TV, vagy akármilyen tévé egy késő esti műsorsávába, és itt van a film vége. Tehát ez a kettő között azért óriási különbség van.
Én csak azzal egészíteném ki, hogy szerintem a dokumentumfilm már nem egy szitok szó, és a közönség már máshogy áll a dokumentumfilmekhez, és pont a streaming felületeknek köszönhető ez, ugyanis ott megtanulták, hogy a dokumentumfilm nem egy természetfilm, hanem nagyon izgalmas, sokszor nagyon izgalmas rátalálni történetet, mint kitalálni történeteket. És emiatt is szerintem most már többen járnak dokumentumfilmeket megnézni mozikba is Magyarországon, de fontos oda tenni, hogy az impact jelleg nagyon fontos a kampányok során, hogy egy forgalmazó tényleg mögé álljon és kitaláljon valamilyen tematikát, ami miatt például a hazai közönségnek érdekes lehet ez a film. Pont a mozi ad lehetőséget arra, hogy eventek formájában szakembereket, illetve az alkotókat is meghívják a vetítéseket követően, és a téma kapcsán beszélgessenek. És ugye a plusz dolog a dokumentumfilm, szerintem a leggyönyörűbb, hogy amikor egy filmet végignéz az ember moziban, és adott esetben a filmnek a főszereplője megjelenik a vászon előtt élőben a vetítés követően, és lehetőleg kérdezni a film kapcsán, az egy olyan dolog, amit egy játékfilmnél nem tehet meg szerintem sok esetben.
Csak annyit fűznék el, ami nagyon érdekes, hogy az meg megfigyelhető például a játékfilmeknél, hogyha ki van írva, hogy valódi események alapján, vagy tudhatja a néző, hogy egyébként ez tényleg megtörtént, akkor amúgy még jobban mozódik, de mégis játékfilmként könnyebben emészti moziban. De valóban így van, tehát hogy a streaming platformokon megjelenő doksi dokumentumfilmekkel sokkal befogadhatóbbá vált. Hozzátenném, nem tudom, hogy ez inkább csak egy ilyen hipotézis, hogy mennyiben hatott ez például a ti munkátokra, hogy egészen más költségvetésekből tudnak mondjuk originalszeket, saját tartalmakat gyártani, és ezzel egy olyan standard, olyan minőségi standard alakult ki a dokumentumfilm köré, amiről én speciális sokszor nézőként azt érzem, hogy kicsit ellentétes magával a történettel, amit el akarunk mesélni. És nyilván egy David Beckham életéről szóló dokumentumfilmnél elfogadom, de lehet, hogy nem ilyen formában szeretnék más, sokkal emberibb történeteket látni. Hogy ez a standard például a ti életeteket nem nehezítette meg?
Azért nem nehezítette meg, mert a nemzetközi piacon amilyen dokumentumfilmekkel mi versenyzünk, fesztiválok vagy a külföldi tévécsatornák kegyeiért, azok már egy ilyen nagyon magas production értéket képviseltek. Tehát, hogy nyilván amilyen kiemelt rekláméletű világsztárok élete, ott csillagászati büdzsé van, egyébként Magyarországon is készült csillagászati büdzsé, híres magyar úszóról film, szerintem nem túl sikeres nézőszámmal, vagy ahhoz képest, amekkora volt a befektetés, de én körülbelül 10 éve hallottam a Cinefesten egy workshopon egy holland filmről, ami a norvég Breivik tömeggyilkos sztoriát dolgozta fel, hogy a két holland producer azt mondta, hogy 500 000 euró volt a költségvetés, és igazából ebben interjúk voltak, és a Holland TV meg néhány más európai fánt finanszírozta, és igazából az, hogy Magyarországon azt hiszem 20 millió forint a felső határa egy dokumentumfilm finanszírozásának a filmintézetbe. Most a televízióról beszélek, mert a moziforgalmazású vagy moziban bemutatott egész estés dokumentumfilmek esetén nyitott ez az összeg. Nem is lehet versenyezni ilyen összegekkel. Tehát ha én egy nemzetközi piacra kiviszek egy ilyen filmet, ez általában egy fejlesztési büdzsé. Nem is vesznek komolyan, hogy ekkora összegből akarok filmet csinálni, szóval valahogy nekünk fel kell nőni, és ennek az a másik oldala, most nem akarok nagyon szakmailag belemenni, de hogy mi alkotók, és lehet, hogy ez most megint szitokszóként fog hangozni, de piacképes filmeket csináljunk. Akkor lehet itt eladni, akkor lehet közönséget csinálni, akkor tudok én finanszírozást fölhajtani, mert az, hogy valaki egy nis témáról alacsony vagy viszonylag egyszerű megvalósítással csinál itt filmeket, akkor nemzetközi finanszírozással nézője se lesz, brandet se tud építeni, és azt fogják gondolni az emberek a dokumentumfilmről, hogy rosszul világított szobába, rosszul beszélő emberek kevésbé érdekes történeteket mondanak el, és akkor le kell tagadni, hogy ez dokumentumfilm. De nem itt állunk, tehát hogy nem csak a streamingnél van ez, hanem Most mondok egy másik filmet, van egy Honeyland című film, ami két Oscarra jelölték, játékfilmes Oscarra is, meg doksis Oscarra is, és egy macedón csapat csinálta 4 évig minimális költségvetésből. És egyébként annyira sikeres lett ez a macedón film, hogy utána az alkotók gyakorlatilag életük végig szabadon dolgozhatnak a dokumentumfilmjeikhez, mert ilyen kvantumugrást hajtottak ezzel végre, szóval nekem valahol itt van a mérce vagy a példa.
És hogyha már ilyen pénzügyi korlátokat emlegettünk, én arra vagyok kíváncsi, meg a magyarországi helyzetre visszatérve, hogy ha jól tudom, akkor ez a, én most egyszerűen az NFI marketing támogatásának hívom, amit ugye a Boldogság ügynöke és a Kékpelikán ugye igényelhetett, mert azok mozifilmek, ti viszont ugye a Kék Körrel ilyen támogatást nem igényelhettek. Most maradjunk a veletek kettőtöknek, akik igényelhettek, hogy a mostani magyar piaci helyzetben egy 20 milliós marketing támogatás az mire elég? Ezt most azért tegyük viszonylatba, hogy ez most ez egy jó pénz, ez egy nagyon kevés pénz, mert szerintem ez egy laikusnak szerintem ez így elég nehéz belülnie.
A különbség a két támogatás között, tehát amint a film, meg a forgalmazója pályáz, meg marketing pályázat során, illetve a marketinget elősegítő pályázat, ugye a gyártócég pályázza meg, mi 6,5 millió forintot kaptunk egyébként, és ez arra volt elég, hogy mi előbb, illetve időben el tudjunk kezdeni készülni a filmnek a későbbi marketingére, a forgalmazónkkal együttműködve. Tehát, hogy már előre, ugye a workshopon, ahol részt vettünk, a trailer vágunkat el tudjuk vinni, és a traileren el tudjunk kezdeni dolgozni, a plakátot el tudjuk kezdeni készíteni, illetve kidolgozunk egy olyan tervet, hogy ezt a filmet itthon fogjuk tudni bemutatni. Nekünk egy olyan különlegesség van ebben a elősegítő támogatásunkban, ami egy weboldal, ami elsőre hallva már nem lehet annyira izgalmas sok embernek, mert ugye a filmeknek most már inkább a Facebook oldalai szoktak nagyot menni, de mi úgy éreztük, hogy mi azért szeretnénk egy interaktív weboldalt létrehozni ennek a filmnek, mert a mi filmünk apró mozaikokból áll, külön nagyon sok mellékszereplőnk van, és szerettük volna, hogyha egy ilyen interaktív térkép segítségével a felhasználat látogató meg tudja picit nézni, el tudja helyezni Butánt, és a Butánon belül a különféle karaktereket, hogy hol élnek, illetve ugye a filmünk a boldogság keresésről szól, és erről az országról, ahol a GDP-t ugye boldogságban mérik, és van egy boldogságminisztérium, ahol boldogság ügynökök járják az országot 5 évente, hogy felmérik a lakosság boldogság szintjét, és ezt egy kérdői formájába teszik. És szerettünk volna létrehozni egy kalkulátort ezen a felületen, ezen az online felületen, hogy a felhasználó is ki tudja számolni a saját boldogságát. És erre a weboldal volt az, illetve most is készülve van, most már nem sokára publikálni fogjuk, ahol ezt meg fogják tudni tenni, és adott esetben publikálhatják is a közösségi médiában a saját fényképükkel.
És egy pontos URL címet már tudsz mondani?
Igen, a boldogságügynöke.hu lesz a magyar, illetve Agent of Happiness film lesz az angol, mert ugye ez az első olyan filmünk, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy nem csak Magyarországon, de külföldön is nagyon nagy rá az érdeklődés.
Hogy akkor csak visszatérve a kérdésemre, hogy 20 millió forint mire elég?
Nem tudom, érdekes kérdés, hogy mire elég, mert...
Úgy is kezdem, hogy mire használtátok föl. Megadom, a marketingnek nem sok oldala van. Akkor...
Igen, most annyiban visszaugranék ez, amit a Máté mondott, hogy a gyártási marketing támogatásból, tehát a forgalmazást, vagy filmértékesítést elősegítő marketing támogatásból, ugye a produkció elvileg létrehozhatja azt a csomagot, amivel a forgalmazó számára vonzóvá teszi a filmet, mint termék. Tehát elvileg ebből az egyébként szolid összegből, mert ez a Pelikán esetében is, ha jól emlékszem, akkor 6 vagy 8 millió forint volt, azt hiszem 6, elvileg le kell gyártani a posztert, a trélert, ha teasert akarunk, akkor a teaser trélert. Már fel kell építeni a social media felületeket, mi ugye brandbookot gyártunk, tehát egy arculati kézikönyvet gyártunk minden filmhez, hogy bárki, aki később a forgalmazás során nyúl a filmhez, az tudja, hogy milyen színkódokat használ és mit hova rak. Tehát, hogyha ezt nézzük, hogy arányaiban a gyártási marketing budgetből mennyi mindent kell létrehozni és leszállítani, és szerintem egy picit furcsa kvázi a megosztása ennek, így, hogy mi mondjuk ebben az esetben és a saját filmjeink esetében is, tehát amit mi gyártunk producerként, a gyártási marketinget és a forgalmazást is végigvisszük, elég jól tudjuk ezeket allokálni. De ha át kell adnunk egy forgalmazónak, vagy mi vesszük át valaki mástól, na akkor már egy kicsit bonyolultabb. Mire elegendő 20 millió forint plusz 4 millió forint önrész, mert ugye forgalmazóként mindig hozzá kell tenned egy plusz összeget, 10 milliónál 2-t, 30 milliónál 6-ot. Igazából attól függ, hogy mi a film, amivel foglalkozol. Azt mondanám, hogy ez a 20-24 millió forint, ez már elég arra, hogy minden fontosabb csatornán, tehát a klasszikus úgynevezett ATL felületeken, és az újabb úgynevezett...
Nem. Mik azok az ATR felületek?
Vagy szakzsargon, de ugye az above the line és below the line részei egy kampánynak. Az above the line az nagyon klasszikus, tehát amik ezer éve velünk vannak, köztér, tévé, rádió, és a below the line minden, ami igazából, hát most már ugye a social media marketing, de minden egészen a gerilláig, gerilla aktivitásokig, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már elvileg nagyon eltolódott az online irányába ugye a kommunikáció, tehát meg a hatékonyság is. Nagyon komoly közterületi kampányra nem elegendő ez a budget, de arra elegendő, hogy mondjuk mi nekünk voltak peron plakátjaink. Egyébként vicces, most itt Laci mutatja a Pesti Estet, ugye, hogy nekünk ez volt így a szívünk vágya, hogy a Kék Pelikán apropóján újra megjelentessük a Pesti Estet, ami ugye 4 éve nem jelent meg, és hát sokunk számára egy ilyen kultikus magazin. Na most például a Pesti Estet mi nem ebből a budgetből finanszíroztuk.
Ez a Juno 11-nek egy külön beruházása.
Ez egy külön beruházás, az Umbrella-val közösen, a gyártócéggel közösen, olyan értelemben, hogy mi azt a célt tűztük ki, hogy 5000 példányig valahogy megfinanszírozzuk, de amúgy 30000 példányal szeretnénk kijönni, és ehhez megpróbálunk szponzorokat találni. És hát ez sikerült, tehát hogy az, amit mondott a Laci is, hogyha egyszerűen már az elejétől kezdve magad mellé tudod állítani kvázi a projekt iránt érdeklődő és érzelmileg kötődő embereket vagy cégeket, akkor ezek az almák már alacsonyabban lógnak. És például itt is dolgoztunk együtt olyan márkákkal, akiket én a Lefkovicsékhoz is hoztam producerként kvázi szponzorációban, és azzal annyira elégedettek voltak, hogy azt mondták, hogy ez az ötlet is tökre tetszik nekik, és szívesen dolgoznak velünk. Úgyhogy ez egy teljesen külön költségvetésből készült, és hogyha összeadjuk, akkor ez egy további 7,5 millió forintos projekt volt. Úgyhogy visszatérve, most föl nem sorolom neked a 60 soros Excel táblát, de értelemszerűen sok esetben ilyenkor az alvállalkozóiddal is úgy tudsz együtt dolgozni, tudja, hogy támogatásból finanszírozod a kampányt, és hát, hogy mondjam, kicsit vastagabban fogadóla, mint amikor mondjuk egy teljesen low budget, 12 millióból forgott, közösségi finanszírozott filmhez kéred föl, hogy segítsd a kommunikációját. Ugyanúgy működik, mint a stábtagoknál, hogy mindenki kicsit azt szerint áraz, hogy nagyjából mik a lehetőségei a projektnek. Nem mondom, hogy ez feltétlenül megszokott így a piaci folyamatokban, de visszatérve az eredeti kérdéshez, azért ebből a költségvetésből már nagyon sok mindent meg tudsz oldani, többek között mi ugye azért nagy hangsúlyt fektetünk a díszbemutatóra, úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy a stáb, aki évekig dolgozott egy ilyen alkotáson, az méltókép legyen ünnepelve, és ő is úgy érezze, hogy nem hiába tette oda magát, vagy hozta meg azokat a kompromisszumokat, amiket meg kellett tenni. Tehát mindenképp szeretjük egy ilyen ünneppel indítani az egészet. De minden egyes klasszikus kommunikációs csatornán, és mondhatjuk azt, hogy kicsit eredeti, kreatívabb kommunikációs csatornán tudsz kommunikálni.
Ez egyik legegyedibb része a Kék Pelikán marketingjének, hogy egyszerű alkalommal újra megjelent a Pesti Est, és mondtad, hogy ennek akkor 7,5 milliós volt a költségvetése. Ez most egy ilyen vállalatlan, nem tudom, ilyen kapitalista kérdés, hogy beruházás is, az hogy térül meg, de hogy itt azért jól érzem, hogy ezt, hogyha így lefordítanák nézőszámmal, vagy hogy hány emberhez ér el, akkor ez így nem áll össze, ez inkább kicsit ilyen szerelemprojekt, és ezt jól érzem azért a Pesti Est megjelentetése.
Szerelemprojekt nekünk, igazából minden szerelemprojekt, amit csinálunk, tehát most forgalmazóként visszakövethető az összes nézőszámunk, azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy jobban megéri, mint szerviz munkákat vállalni. Abszolút nem, de... Pont a Böszörményi Gábornak Mozinettől mondtam a múltkor, hogy mi saját magunkat is szórakoztatjuk egyébként ilyenkor, tehát hogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy élvezzük, amit csinálunk, és azt érzékelem most, hogy az, hogy mi ezt élvezzük, az végül is látszik kívülről, mert különben mi értelme? Tehát most nyilván ez a motiváció a hátterében. De az tény és való, hogy az, hogy vannak ezek a támogatások, azok magukkal vonják, mondhatjuk úgy, piaci alapon nem kéne, hogy ez megtérüljön. Nekem egyébként közgazdászként iszonyatosan nehéz ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy minden filmhez úgy állunk hozzá, hogy valahogy az lebeg a szemem előtt, hogy ennek valahogy papíron pluszosnak kell lennie, még a gyártási támogatás beleértve is. Ezt nem nagyon tapasztalom itthon, csak olyan filmeknél, amik teljesen közel a nullához, vagy nullából készülnek, vagy mondjuk Oscar-díjat nyernek.
És csak egy gyors kérdés a pesteléssel kapcsolatban, hogy milyen visszajelzések jutnak el hozzátok, hogy van rá kereslet? Mert nekem több ismerősöm mondta, hogy ő kereste a városban, és már nem találta. Én ebből azt vontam le, hogy már elkapkodták.
105 terjesztési pontra szállítottuk mi ki 2 nap alatt, és ezen kívül ugye a Volt Market rendelésekben meg a Bolt taxikba lehetett elérni. Nagyon érdekes, az Ártmozikból például folyamatosan fölhívtak minket, hogy vigyük, mert folyton bemennek az emberek, és kérdezik, hogy hol van, és rögtön elfogy. Úgyhogy oda mindig vittünk utántöltést. Én mindig azt érzem, hogy amúgy egy buborékban ülünk, tehát mi mindannyian, akik most itt beszélgetünk, akiktől hozzánk visszajön, hogy fú, de jó ötlet a pesti est. Én egyébként kimentem a tüntetésre, nem nevezem nevén tüntetésre múlt hétvégén, mert olyan ideges lettem már attól, hogy minden kommunikációs erőfeszítésünket elnyomja ez a politikai szappanopera, ami épp zajlik. És ezen így felhergeltem magam, és felvettem egy kék pelikán pólót, és kimentem a pesti estek, és osztogattam az embereknek. És akkor ott fölmértem, hogy körülbelül mik a visszajelzések, és tök érdekes volt, hogy nagyon sokan reagálták azt, hogy ez még van, hogy azt hiszem, hogy az a fajta hírérték, amit mi gondoltunk, hogy újra megjelent, az nem mindenkiben így csapódott, nem egy csomóan azt hitték, hogy van, csak már ők nem találkoznak vele, viszont volt olyan apuka, aki azt mondta a kisfiának, hogy ez régen nagyon menő volt, tedd félre, mert ez még egyszer sokat fog érni, és akkor ez például tök jól esett.
Laci, ugye térjünk át a te helyzetedre, mi ugye beszéltünk arról, hogy a boldogságügynökkel meg a kékpedigen esetében is igényeltek támogatásokat, megkapták, majd csak ugye nektek egy tévében bemutatandó dokumentumfilm sorozattal vagytok. Itt akkor milyen forrásokhoz vagy pályázatokhoz lehet nyúlni, hogy az ember pénzt akar rakni a marketingjével?
Onnan indulnék, hogy amikor mi pályáztunk, akkor tudtuk, hogy ez a helyzet, szóval nem ért meglepetésként. Még visszábról indultanék, hogy én sok dokumentumfilmet csináltam, sőt, én játékfilmet nem is csinálok, csak reklámfilmeket és dokumentumfilmeket, és minden film esetében ez kihívás, és minden film esetében máshogy oldódik meg. Volt olyan film a Gettó Balboa esetén, ahol egy társadalmi üzemetet fogalmaztunk meg, és közösségi finanszíroztattuk a kampányát viszonylag sikeresen. Volt olyan eset, amikor az Ultra című filmünk az HBO égisze alatt jött ki, és a Mozinet forgalmazta a moziba párhuzamosan, ahol az HBO nagyon sokat fektetett a brand értékbe, a Mozinet a mozi forgalmazásba, és így sikerült 9000 nézőt moziba vinni, úgyhogy párhuzamosan ment az HBO-n. És akkor itt van egy új dolog, egy sorozat, ráadásul mi ezt több évadnak szánjuk, mivel az Országos Kék Túra, mondva Kék Kör a címe, de az Országos Kék Túra ennek a egész országot körbejáró túrának csak az egyharmada, van egy Dél-Dunántúli és egy alföldi szakasz, és mikor kitaláltuk az ötletet, akkor azt gondoltuk, hogy akkor gondolkozzunk nagyba, csináljuk meg az első évadot, és majd a második, harmadik meg könnyebb lesz, hisz egy követő tábort addigra sikerül felépíteni, és így a hátrányból előnyt kovácsolni. Mert a filmek esetében, ha valaki felépít egy Facebook oldalt 5-10 000 nézővel, ami már nagyon sikeres, utána vége a filmnek, és ott áll ez az oldal. Szóval az én gondolkodásomban ez volt, hogy akkor fogjuk meg így ezt a dolgot, és a sorozatnak a több évad az lehetősége, nyilván ez csak akkor, ha sikeres. Ez az egyik, de hogy a kérdésre is válaszoljak, az egyik partnerünk, aki segít a finanszírozásban, az a Decathlon nevű cég.
Teljesen érthető, egy sportszermárka, odaáll egy sportdokumentum.
Igen, de az, hogy én már a gyártás legelején megmertem keresni ott a marketing vezetőt, sikerült meggyőznöm őt, hogy ennek van értelme, és folyamatosan együtt, azóta együtt dolgozunk ezen, az már egy lehetőség, meg azért az, hogy ez egy turisztikai jellegű műsor, a storyline szerint Simonyi Balázs filmrendező végig futja a Kék Túrát, tehát van egy sportvonzata is itt, maga a célközönség is egy szélesebb dolog, és több helyről is lehet itt támogatáshoz sorbálni. Egyébként ennek a marketing finanszírozás megteremtése folyamatban van, tehát a Decathlonon kívül egyébként egy-két kisebb sportmárka, aki segített nekünk az elkészülésben, de akkor itt megint egy picit előre ugrottunk, hogy mi úgy döntöttünk, hogy ez októberbe kerül adásba, hogy egy websorozatot már most kihozunk arról, hogy hogyan készült a Kék Kör című sorozat, és egy új iránynak futunk neki, hogy alapból itt 1200 kilométert forgattunk végig egy 20 fős stábbal, nagyon izgalmas, nagyon különleges forgatás volt, és mi 25 perces epizódokat tudunk leadni. Ennek az anyagnak a háromnegyede az hát nem a kukában vész, de az Evit Babynek hívják a kis tárolókat, ahol a nyersanyag kerül, és hogy igazából mi onnan elővesszük, és a közönségnek tárjuk jóval a televíziós forgalmazás előtt, és próbálunk online nézettséget csinálni a sorozatnak, a brandet fél évig építeni, és egyébként mivel ez épül, és nagyon-nagyon sok social media tartalmat gyártunk, publikálunk, ezért így partnert is könnyebb találni a forgalmazásra. Mert ugye nem csak egy eldugott televíziós műsort kell nekem eladnom, vagy meggyőznöm egy márkát, hogy álljon mögé, hanem folyamatos, hosszú távú jelenlétet tudunk biztosítani a sorozatnak.
Ugye a podcast felvételének időpontjában ebből a websorozatból, ebből a verkfilmekből, hogyha jól számoltam, kettő van fent, és jól gondolom, ezeket akkor rendszeres időközönként szépen majd...
Igen, két hetente jön teljes epizód, egyébként mi se csináltunk még websorozatot, van egy híres influencer, gyakornokom egyébként, mindegy, kimondhatom a nevét, a fókuszcsoport Ádám, ő nekem gyakornokom volt, és én őt láttam, hogy mekkorát ment ezzel a kitartásával, meg hogy megtalálta a formátumot, bár évekig kereste, és két sikertelen próbálkozása volt, úgyhogy mi nekünk egy esélyünk van ezzel a filmmel, de NFI, a filmintézet támogatáskor próbált erőt győzködni, hogy ne tévéműsort csináljunk ebből, hanem websorozatot. És akkor én ott álltam, hogy hát jó, értem, de hát én egy tévés pályázaton vagyok itt, úgyhogy most nem fogom kisöpörni a saját lábamat, de végül is már akkor elkezdődött ez a gondolkodás, hogy akkor hogy lehet elérni a közönséget. Illetve akkor még egy dolog, akkor, hogy ugye itt hosszú távon épül a brand, de az is fontos, hogy a tévében megnézze valaki, és utána jön egy élete egy filmnek. Tehát ezt akartam mondani, hogy csak ez, hogy mire elég a 20 millió, hogy ha nem is ugyanakkora, de majdnem ugyanakkora munka eljutatni a közönséghez a filmet, mint megcsinálni a filmet. És Amerikában ezzel a gondolkodással állnak oda egy filmhez. Én megrökönyödtem, mikor hallottam, hogy a Fight Clubnak nem tudom, 70 millió dollár volt a költségvetése, és 35 millió a marketingje. És akkor nyilván így el lehet jutni a közönséghez, de ez a mindset kell. Szóval mivel én is a reklámiparból jövök, ezért így meg van egy cég mögöttem, ahol van egy vágó főállásban, aki tud munkaidőben ezzel foglalkozni, ezért adott ez a lehetőség. Én nem gondolom, hogy ez mindenkinek működik önerőből.
Felírtam magamnak pár kifejezést, ami legalábbis szerintem, aki nem vagyok benne a reklámiparban, de ilyen alapkifejezések, viszont amit nem tudom, ilyen forgatókönyvírókkal, rendezőkkel beszélgetek, akkor ők például nem szeretik. Az egyik ilyen kifejezés az a célközönség. Például a ti filmeteknél, például akkor beszéljünk a boldogságügynökéről. Nektek ez egy téma volt, hogy ki a boldogságügynök egy célközönsége? És ezt így megállapítottátok?
Abszolút, abszolút. Itt is először egymás között, ez a workshopokon, aztán a hazai forgalmazókkal, a Mozinettel beszélgettünk erről hosszasan, hogy ennek a filmnek ki lehet a célközönsége is. Igazából ugye a filmünknek az alaptémája, az egy elég univerzális téma, ugye a boldogság keresése, meg mit tesz boldog-e a mai világban minket, és éppen ezért mi két célközönséget lőttünk be. Most ezt mondjam el? Vagy?
Most remélem nem az, hogy a boldog és a boldogtalan.
Nem. Hál' Istennek nem, de jó tipp. Itt mi főleg arra gondoltunk, hogy ugye van ez a fiatal felnőtt generáció, akik előtt még sok áll, és hogy ők jelenleg ebben a mai világban mit gondolnak a saját boldogságukról, és ők kapcsán az idősebb generáció, másodlagos célközönségünk, a városban élő idősebb generáció, akik pedig már ugye sok mindenen keresztül mentek, illetve van egy tapasztalatuk, ők maguk is tudják így összegezni a film megnézése alatt is, hogy mit teszi valóban őket boldoggá, és egyébként meg kell mondjam, az összes fesztiválon, ahol járunk ezzel a filmmel, a közönség, akik ugye látják a filmet, ők utána mindig oda jönnek, hogy tényleg mennyire elgondolkodtak a saját boldogságukon a film alatt. Úgyhogy mi így lőttük be, ezzel indulunk, de ugye nyilván a film sokkal többről is szól, ugye nekünk egy ilyen nagyon komikus alaphelyzetünk van, vagy tragikus, nekünk is mondható, ugye egy boldogtalan boldogságügynök a főszereplőnk, aki a saját boldogságát is keresi, amellett, hogy mások boldogság szintjét méri föl, és ugye az interjú interjúk során, amiket készít a butáni lakosokkal, ugye sokszor szembesül vele, hogy másokat akár milyen kevés is boldoggá tud tenni. És ez egy olyan univerzális dolog szerintem, ami sok embert megmozgat.
Kék Pelikánnak ki a célközönsége? Ezt megalapítottátok?
Hát értelemszerűen mi is összeírogattuk ezt, tehát a nosztalgia érzést, vagy a visszavágyódása a 90-es évek, boldog 90-es évekbe. Nálunk ez az, amitől úgy érezzük, hogy bizonyos szempontból szélesebb a közönségünk, de hogy mi inkább azt próbáljuk meg így az elején nem csak meghatározni, hanem teszteljük is. Például a gyártási marketing alatt a social media költésünk jelentős része az arra megy el, hogy olyan célközönségeket állítunk be a hirdetéseknél, akikre abszolút nem gondolnánk. Tehát akiket így az elején rögtön kizárnánk, őket állítjuk be, és rájuk hirdetünk, hogy megnézzük, hogy hogyan reagálnak. Mert hogy például most is a kritikák egy jelentős részében is azt látni, hogy na, de aki nem élt a 90-es években, annak ez semmit nem fog jelenteni, és mi tök más látunk a közönség találkozókon, és azóta már megtudtam, hogy van is erre egy szakkifejezés, amit valószínűleg nem tudok jól kiejteni, de a lényeg, hogy van annak egy pszichológiája, hogy olyan korok iránt vágyódunk, amikben nem éltünk. És ez nagyon jellemző most például az Z-generációra is. És elég megnézni néhány együtt, mondjuk megnézni a Carson Comat, hogy nekik milyen stílusuk van, vagy akár a Beethoven-t, tehát hogy mikről énekel, meg mik azok, amik a szövegeikben megjelennek. Hogy van egy fiatal generáció, aki egyébként nem élt a 90-es években, vagy nagyon baba volt, de mégis valahogy körüllengi őt ez a vágyakozás. És nagyon jól fogadják a filmet, és ezen kívül, és emiatt egyébként mi velük kalkuláltunk, és mi például ennél a filmnél TikTokon sokkal aktívabbak vagyunk, mint bármelyik korábbi filmnél. Tehát, hogy itt hirdetünk először, nyilván itt van először költségvetésünk is erre, de hogy nagyon-nagyon sokat investálunk TikTok videók, content gyártásba és hirdetésbe, és iszonyú jól reagálnak. Tehát egy kádáros videóra olyan eléréseket generálunk, amit egészen meghökkentő. És szerintünk azért is, mert van ennek a Kék Pelikánnak van egy olyan kézművessége, illetve ez a vegyes technika, ugye tehát az animáció és közben a filmre felvett jeleneteknek a váltakozása, meg hogy az egészben van valami olyan fajta különlegesség, amire ők nagyon jól reagálnak. Úgyhogy szerintem arra is nagyon fontos figyelni, hogy az elején, amikor ilyen nagy nehezen is pont a workshopokon nagyon nagy segítséget kapsz ehhez, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ezeken a workshopokon külföldi szakemberek adnak neked tanácsot, és mondjuk, hogyha a magyar forgalmazást nézzük, mert ebbe is fontos különbséget tenni, hogy egy filmet brandként felépítesz mondjuk a nemzetközi úgynevezett B2B értékesítésre vagy kommunikációra, a fesztiválokon jól fogadják, hogy a külföldi disztribútorok megvegyék, producerként ez is egy szempont, a másik meg, hogy Magyarországon a nézők megnézzék. És a kettő, az sokszor annyira különböző, hogy ugye más plakátot gyártasz, más trélert gyártasz.
Két különböző marketing stratégia?
Hát én merném állítani, hogy igen. Nyilván az eszenciáját tekintve, hogy egy filmnek mi az eszenciája, mi az az üzenet, amit én közvetíteni szeretnék, meg mik az elemek, amikkel dolgozhatok, az hasonló, és azonos, de hogy mit rakok össze, az szerintem igen.
Az ki fogod rálni a kérdést? Kékkör és célközönség. Ezen mennyit gondolkodtatok?
Hát sokat. Nekem azt az elején fel kellett egyébként mérni, amit egyébként mindkét film, aki itt van, más erre a válasz, hogy egyébként ez egy magyar közönségnek szóló film, vagy nemzetközi, mert itt már egy teljesen más irány van. Itt szerintem a Máték ezzel küzdenek is, hogy van egy angol brand, amit felépítettek, és akkor ezt újra kell építeni Magyarországon. De most visszatérve a mi filmünkhöz, hogy a Kék Kör esetén azért ez egy, a Kék Túra az egy magyar érték. Van persze nemzetközi túrázó is, aki idejön, de itt elsősorban mi érzelmi húrokat Magyarországon tudunk ezzel a filmmel pengetni. Hát nekünk van ugye elsődleges, másodlagos célközönségünk is, több irányból indultunk el, alapból van egy kis teher, meg segítség is, hogy a országos kék túráról szóló filmek közül nem ez az első, hanem van egy nagyon sikeres 1,5 millió lépés Magyarországon című, az is egyébként több évados sorozat, ami gyakorlatilag ikonikus volt Magyarországon, ezért van egy ilyen nosztalgia közönségünk is, van Covid alatt maga a túrázás, meg a kék túra akkora népszerűséget kapott, maga az életforma is, hogy van egy kifejezetten a túrázást kereső egészségtudatos célközönségünk is, van egy a futás miatt egy másodleges célközönség, egyébként az Ultra alatt, ami futós film, és ugyanúgy a Simonyi Balázs volt a rendező, már egy felépített követőtábor, akik tudják, hogy ki a főszereplőnk, ez is így érdekes, hogy ez egy újabb irány, úgyhogy több erről gyúrjuk mi össze a közönségünket. Olyan, mint a reklámiparban volt régen, hogy 18-39 ilyen típusú célközönségünk nincs, hanem sokkal jobban megfogalmazható nézőcsoport, akinek egyébként egy picit más-más üzenetet is kell megfogalmazni, hogy elérjük őket.
Igen, a klasszikus ilyen demográfiai targetáláshoz képest szerintem, ami nagyon fontos, főleg a fiataloknál, ugye a referencia csoportoknak tehát az, hogy ha valaki, aki menő az osztályban, ő megnézte, és szerinte ez menő, akkor meg fogják nézni a többiek is, és hogy ezt hogy találod meg, illetve amint még szerintem így a külföldi workshopok tudnak, és nagyon jól megtanítanak, ugye a benchmark filmeknek a választása, tehát hogy olyan mintafilmeket választani a nagyvilágból, ami valamilyen formában hasonlítható a tiédhez, és ennek nem feltétlenül kell műfajilag azonosnak lennie, de mondjuk valami azonosságot vélsz felfedezni. És azoknak például, tehát hogy nálunk mindig az az első lépés, hogy ezeknek analizáljuk a kampányait, hogy miért volt sikeres, vagy miért nem volt sikeres, illetve hogy mi vezethetett ahhoz, hogy sikeres volt, tehát ez végignézed az összes, akár azt, hogy kik az alkotók, akár azt, hogy egyébként milyen fesztiválokon szerepelt, és akkor, tehát hogy van egy csomó dolog szerintem a marketing stratégia készítésekor, amiben nem kell feltalálnod a spanyol viaszt, de nagyon fontos, hogy azt a kutató munkát beletett, ami szükséges ahhoz, hogy legalább valahonnan elindulj. És akkor van az a része, hogy mi az, amivel tudsz kitűnni. Tehát, hogy meg tudod ütni azt az inger küszöböt, hogy láthatóvá váljál.
Meg itt ilyen kreatív ötletekre gondolsz, nem? Hogy pestiest, vagy ti, hogy megcsináljátok a saját boldogság kérdőívetek, nektek ez a websorozat, hogy mindenki valami egyedit is hozzátegyen, nem igen. A tankönyvön túl.
Igen, egy oktatási segédlet, az esemény alapú forgalmazások szempontból, tehát, hogy kiket társítunk oda nekünk, mondjuk a magasságok és mélységeknél nagyon jól működött, hogy a nyitó hétvégére raktuk az összes ilyen, hát kerekasztal beszélgetésnek neveztük, egyébként a Decathlonot minket is támogatott, és például ez is tök jó volt, mert hogy egyébként ezekben a szponzorációkban az is nagyon szuper, hogy mindenki, most ezt nagyon csúnyán fogom mondani, le akarja húzni a legtöbb bőrt ebből az együttműködésből, vagy tehát a legtöbbet akar profitálni belőle, és mondjuk a mi esetünkben a Decathlon az összes üzletében a hegymászó részlekhez kirakta csak egy A4-esbe de a plakátot, hogy ő ajánlja a filmet. És nyilván erre lehet azt mondani, hogy jó, hát most ezt ki tudja hányan látják, de hogy mégiscsak egy nem szokványos, egy alternatív megjelenés, és egyébként organikus, tehát nem érzed azt, hogy meg lett erőszakolva a bolt tőle. Úgyhogy ez például szuper, amit a Laci mesélt, hogy ennyire már az elején meg tudják alapozni ezeket az együttműködéseket.
Én csak a kék körre visszatérve, ez nekem tökre érdekel, hogy olvastam, hogy ugye mondtad, hogy milyen nagy népszerűségét éri most megint a kék túra, például az is mutatja, hogy idén, hogyha minden tervek szerint halad, akkor 3 különböző kék túrás mozgóképes produkció is ugye debütálni fog. Sajátom, hogy ezt nehéz megjósolni, de te mit érzel, hogy ezek ilyenkor erősítik egymást, vagy van az, hogy valaki megnéz egy kék túrás dokumentumfilmet, és akkor a többit hagyja, hogy te ettől most aggódsz emiatt? Így kérdezem akkor röviden.
Egyáltalán nem aggódok. Egyébként, amikor a Ultra című filmünket csináltuk, akkor nemzetközi piacon volt egy lengyel film, ami ugyanebből a témából, extrém hosszú távfutókról szólt, lengyel rendező, és ők mindenhol előttünk kopogtak be minden ajtón. Volt bennünk egy pici versenyszellem is, de mindhárom alkotás egy picit más módon készült, és erősíti egymást. Tehát, hogy igazából nekem, mint producer azon, hogy jól döntöttem, hogy ezzel a témával foglalkozom, mert mások fejéből is kipattant, úgyhogy jó eséllyel a nézők is úgy fognak erre reagálni, hogy ezt megnézném. Bízom benne, hogy ezek közül a miénk lesz a legnézettebb, de mint a többi film egyébként, én szeretünk így egy picit is segíteni is egymást, vagy összekapaszkodni itt valami egész kis költségvetésből készülő pici történet. Igazából az ottani alkotók, akit elérnek, ő közönségük is tud rólunk, tehát így egy picit így meg is van többszörözve a figyelem. Alapból a Természetjáró Szövetséggel mi az elején én érdekesen kellett diplomatikusan viszonyt építeni, mert ők igazából nem nagyon szerették, hogy fut a mi főszereplőnk, mert hogy ők azt szeretnék magukról...
Ja, hogy ez túrázás, és nem...
Igen, hogy ez túrázás, és hogy minek megyünk ott 20 főstábbal megzavarni a túrázókat, és hogy ők nem akarják ezt promotálni, ezt a futást, tehát mire eljutottunk odáig, hogy megértsék, hogy van ez a futásszád, valójában a kék túráról szól ez a sorozat, ráadásul azon túl, hogy a Simonyi Balázs végigfutja, és végig zakatol ez a sorozat a kék túrán, így a kicsit a mai világ tempóját is leírja ez, de mi 20 pici, nagyon lassú, szerethető történetet csináltunk, és azt belefűzzük ebbe a rohanásba, a sztoriba, helyekről, emberekről, akik a kék túra vonalán laknak, vagy ott léteznek. Szóval ez egyszerűen egy nagy rohanás, meg egy omázs is így a kék túrának. Szóval gyors is, meg lassú is, és amikor az MTS megértette ezt, akkor odaálltak mögénk. Ráadásul mi egy a természetjáró brandet is használunk, a kék kör, az az egész országos kék túra hálózat. Most ez nem egészen pontos, de hogy a teljes túrát jelöli. Nagyon hálásak vagyunk a Természetjáró Szövetségnek, hogy engedélyezték, hogy ezen a néven menjen a sorozat.
És a boldogságügynök, ez most megütötte a fülemet, hogy most akkor nem mondok ki, még egyszer van ez a sportszergyártó, ami úgy látszik lelkesen támogat filmeket is, hogy például a boldogságügynökként elindultatok ilyen irányba, hogy még támogatókat szerezni? Ez nem az a film?
Ez nem az a film szerintem, és a boldogságügynök egy nagyon szerencsés pillanatban indult el a pályáztatása. Covid elindult, és mi nagyon gyorsan elkezdtünk közösen dolgozni otthonról az írott anyagon, és beadtuk a legtöbb workshopra, amivel valahol beadtunk filmtervet, ezt a filmtervet, és olyan fórumokat tudtunk prezentálni a Covid miatt online, otthonról, hogy voltunk tényleg a Tribeca Networking Days-en New Yorkban, a Cannes Marsedő filmen, illetve egyéb más ilyen fórumokon, ahol olyan döntéshozókkal és támogatókkal tudtunk beszélni, akik aztán támogatták a filmet, és segítettek nekünk. Ázsiában is pitcheltünk. Úgyhogy igazából a pitchelés a dokumentumfilmeseknek ugye az alaptevékenysége a filmre való felkészülés során, és nekünk, hál' Istennek, már ebben a stációban sikerült támogatókat találni, akikkel kiteljesedett a gyártási költségvetésünk, és el tudtunk kezdeni forgatni.
Ugye a boldogságügynöke, ugye Sundance-ben kezdte meg a pályafutását, ami hát ugye nagyon nagy presztízs ad önmagában a filmnek, legalábbis azoknak, akik ugye benne vannak a filmes világban, ismerik a fesztiválokat. De szerinted nézőket lehet látható számban toborozni azzal, hogy ez egy Sundance film Magyarországon? Ez jelent valamit?
Ez egy nagyon jó kérdés, és erről sokat beszélgettünk a forgalmazónkkal a Mozinettel itthon, és még ugye a külföldi forgalmazónk azt mondta, hogy elég egy darab fesztivál Laurelt rárakni a plakátra, a Sundance-et, hiszen ez egy olyan Laurel, amit mindenhol ismernek. Eddig itthon a Mozinettel, és ebben igazuk is van szerintem, vagy igazat adtunk nekik, érdemes minél több fesztivált felsorolni, hogy a magyarországi néző azt lássa, hogy ez a film milyen sok fesztiválon szerepel. Úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy a magyar plakáton a nagy fesztiválokból azt hiszem 6 darab van a plakátunkon, míg a külföldi plakáton egy darab Laurel van.
A Sundance. És még arról mesélj nekünk, mert most ragadtunk, nyilván ez most a legfontosabb téma a magyar forgalmazás és terjesztés, csak hogy ugye a boldogságügynökének van egy nagyon komoly nemzetközi karrierje, a Sundance-en indult, és azóta több rangos dokumentumfilm fesztiválon is volt. Ugye te pont a Thessaloniki fesztiválon látok, most épp a Lacira mutatok itt az adásban. Az, hogy ekkora nagy futáson ennek a filmnek nemzetközi szinten, ez mennyire kellett az, hogy nektek jól tudom, hogy van egy komoly külföldi forgalmazó?
Igen, és a külföldi forgalmazónk ráadásul a Sundance válogatás előtt jelezte nekünk, hogy őt érdekelni ez a film. Úgyhogy nagyon hálásak voltunk, nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy velük dolgozhatunk. Egy workshopon találkoztunk velük, hiszen a nemzetközi forgalmazók járnak a workshopokra is, hogy ilyen 5-10 perces beszélgetések formájában értesüljenek a különféle filmtervekről, és új filmeket vegyenek fel a saját kínálatukba. És itt találkoztunk a Cinefillel, aki jelezte nekünk, hogy ők komolyan gondolják. A Sundance beválogatás aztán már csak hab volt a tortán, és nagyon komoly stratégiát kezdtünk kidolgozni velük, úgyhogy most mi a magyar forgalmazás mellett folyamatosan, párhuzamosan dolgozunk a Cinefillel a nemzetközi megjelenések mellett, kapcsán, fesztiválok szintjén is, illetve eladások kapcsán is, ugye április végén a Hot Dogs alatt lesz egy komoly bejelentése a Cinefillnek, hogy hány országba és hova sikerült közösen eladnunk a filmet, hogy hol lesz mozikban és a film külföldi országokban, és hogy milyen további fesztiválokon fog szerepelni. Ezekről most még nem beszéltek sajnos, de április végén figyeljétek a közösségi médiánkat, mert jelenteni fogjuk.
De itt megállnék egy pillanatra, mert ez egy mérföldkő ez a film. Tehát az, hogy a Claudia is mondott, hogy alanyi jogon, mondjuk piacon, ez a primás, aki megél az asztalnál, ez egy olyan film, tehát, hogy erre egy nagy nemzetközi forgalmazó csapott le, még a Sundance előtt, mert azt látta, hogy ennek nemzetközileg is lesz közönsége, és nagyon kevés volt már a Sundance-en magyar film, az nem hozta ezt, ahhoz is sikeres volt, meg pénzügyileg is, de az, hogy én ezen a fesztiválon két óriási moziba, tehát házat láttam, egy másik, azt nem tudom, hogy mit jelent majd be a Máté, de egy nagy nemzetközi fesztiválon nyitó film. Tehát, hogy ez úgy átvitte ezt az inger küszöböt, ami egyébként példa a többi magyar dokumentumfilmesnek is, vagy akár játékfilmeseknek is feladja a leckét, hogy itt van egy film, ami olyan módon van megcsinálva, olyan minőségben, olyan témát hoz, hogy nem a magyar közönség az elsődleges közönség. Tehát itt az a világon sokkal több ember fogja látni ezt a magyar filmet, még akkor is, ha nagyon sikeres lesz itthon a magyar forgalmazása.
És ez a rangos nemzetközi forgalmazó, erre még vissza tudsz emlékezni, hogy hogyan magyarázta nektek, hogy nekik kell ez a film?
Sokat beszélgettünk velük, és nem rögtön mondták azt, hogy ők szeretnék, hanem többször találkoztunk, megnézték a vágatokat, megnézték a végső vágást, kérdéseket tettek föl, és hát nagyon izgultunk, de összességében ők azt díjazták nagyon, hogy ugye a dokumentumfilmes piacon, a fesztiválokon is ugye nagyon sok a komoly kúrens témát feldolgozó film, ami a jelenkorunk problémáiról beszél, olyan drámai történeteket mutat be családokon, illetve egyéneken keresztül, amik megrázóak, sokkolóak, és valamiért a mi filmünkben ez egy könnyedebb témaként indul, aztán persze elmélyülünk a főszereplőnkben is, illetve a mellékszereplőkön is. Úgy gondolták, hogy a fesztiválokon, illetve a világ mozijaiban is szívesen néz a közönség egy picit könnyedebb témájú dokumentumfilmet, ami ráadásul Butánban játszódik, ahonnan kevés film kerül ki egy évben. Ráadásul ez az első egész esti dokumentumfilm, ami magáról a bruttó nemzeti boldogságról is szól, mert eddig csak riportfilmek készültek erről, amely nagyon izgalmas, egyedi felfogás, egy társadalmi program, amiről szól ez a film részben.
Nekünk újságíróknak még azért szép feladat lesz, hogy melyik az az utolsó magyar egész estés dokumentumfilm, ami külföldi országban rendes mozi forgalmazásba került. Most hirtelen nem tudok példát mondani, mert hogy jól értem, ez fog történni a Boldogság
Igen, éven, igen.
Ami tényleg nagy dolog.
Igen, és nagyon, nagyon lelkesek vagyunk, izgatottak és izgulunk. Ez egy nagyon nagy feladat nekünk. Kíváncsiak vagyunk, hogy a helyi országok hogyan fogják kommunikálni a filmet, milyen plakátot, milyen trélert készítenek, illetve hogy milyen közönsége lesz a mozikban a filmnek, mert az egy dolog, hogy a fesztiválokon tényleg a Sundance miatt is népszerű ez a film, és sok helyre eljut, de a rendezőket is, meg minket is ezt lesz a legboldogabbá, hogy itt van egy film, amit most ilyen sok helyre el tudunk juttatni.
Itt is mondtátok, hogy azért a legtöbb dokumentumfilm igazából streamingen szerzi meg a legtöbb nézőjét, ott sokkal sikeresebb, hogy akkor most maradva utoljára a Boldogság ügynökénél, hogy nektek akkor miért volt mégis nagyon fontos, hogy magyar mozikba is rendes forgalmazásba bekerüljön, ne csak ilyen event alapúan, mert azért ez manapság már nem egy magától értetődő dolog.
Ez egy magyar butáni dokumentumfilm, de a stábnak a nagyon nagy része magyar. Nagyon büszkék vagyunk az ő munkáikra. Szívüket, lelküket beletették ebbe a filmbe. Nagyon örültünk annak, hogy a Mozinet forgalmazunk itthon, látott fantáziát ennek a filmnek a moziba vitelébe, hogy a hazai közönségnek is meg tudjuk mutatni nagyvászon ezt a filmet, mert ugye ez fontos, hogy ez egy nagyvászonra készült egész estés dokumentumfilm, ami moziban néz ki a jobban, és ezért is örülünk, hogy itthon is bemutatjuk.
Igen, csak ugye én most már azt látom, hogy egyre több dokumentumfilm, ha el is jut a mozikba, akkor az már csak ilyen event alapúan, hogy így 2-3-4-szer levetítik, és aztán kicsit várunk, és streaming. Hogy szerinted egyébként ez a jövő, vagy azért meg várhatunk a következő években is még ilyen rendes dokumentumfilmes bemutatókat, vagy ne jussoljak.
Én inkább ez most átfordítanék, igen, a többiek helyett, így büszke lennék, hogy ez a két film van itt, és mind a, igen, kettő bizonyítja, hogy van moziban helye, igen, a dokumentumfilmeknek, még akkor is egy picit így animáció, meg film is ez, de hogy ezek filmek, tehát hogy ami olyan minőségű film leköti a nézőt, és úgy jön ki a néző, hogy ezt nézd meg, mert jó, annak van ott helye.
Tehát abszolút nem vagyok képben vele, hogy például a Beat mennyire volt sikeres az elmúlt években, de én azt gondolom, hogy ők azért szintén hozzátettek elég komolyan, és egy úttörő munkát végeztek a tekintetben, hogy megéljék az emberek, hogy nagyvásznon néznek dokumentumfilmet, és szerintem ezek tudat alatt működnek. Pontosan amiatt, hogy egy dokumentumfilmről utána milyen szinten lehet mélyen kapcsolódva beszélgetni, az élményjelleg, hogy együtt nézzük, lehet, hogy talán a következő években még fontosabb lesz. De amit mondjuk a Máté mondott, hogy ugye azt mondtad, hogy könnyedebb hangulatú film, hogy most már az elmúlt években azt tapasztalható például a játékfilmes scriptfejlesztő workshopokon is, tehát forgatókönyvfejlesztő workshopokon is, hogy míg a Covid előtt az ilyen, hogy mondjam, kisrealista drámákért éltek-haltak, úgy a világforgalmazók, a workshopok, a pitch fórumok. Most például mondjuk egy Torino filmleben, a call-ban, tehát a felhívásban, hogy milyen filmterveket várnak, oda van írva, hogy a zsánerfilmek és a vígjátékok, a vígjáték filmtervek, azok előnyt élveznek. Szerintem, amivel nekünk nagyon fontos együtt gondolkodnunk, és azért is producerként szerintem elég nehéz, hogy évekig dolgozunk, pláne egy dokumentumfilmen, ott ugye akár az évtizedeké is nőheti magát, hogy azért végül is, amikor a nap végén a közönséghez eljuttatjuk a filmet, akkor van egy Magyarországon épp egy közhangulat, vagy a világban egy univerzális, hogy mondjam, nyitottság, hogy milyen érzelmeket szeretnék megélni. És mindig azt mondom, hogy a pandémia előtt mondjuk úgy, hogy a háborútól mentes országok úri huncutságként megengedhették maguknak, hogy kvázi nézelődjenek a moziban szörnyű emberi sorsokról, és utána hazamenjenek elégedetten, hogy de jó, hogy én nem így élek. Most ez egy kicsit megfordult szerintem. Közel van a háború, pandémián vagyunk túl, és szerintem arra vágyódunk, hogy valami lélekemelőt vegyünk magunkhoz. És szerintem ilyen szempontból a boldogság ünneke egy olyan témát ragadott meg, ráadásul nem klisészerűen, hanem pont egy ilyen twisttel, ami mindenkit foglalkoztat, és mindenki keresi a válaszokat rá. És azt gondolom, hogy a timing a filmezésben iszonyatosan fontos, és én azt merem állítani, hogy ez sokszor a szerencsém múlik, mert kevés hatást tudsz gyakorolni mondjuk a környezeti tényezőkre, de hogy ez például, hogy nyitottságot mutat egy komoly forgalmazó, aki korábban tök más jellegű filmekkel foglalkozott, az abszolút ezt mutatja.
És még maradva itt a nemzetközi forgalmazásnál, azért ezt mondjuk el a Kékpelikánról, hogy is egy komoly fesztiválon nyitottatok a filmre, ugye a Tallinni fesztiválon, és ez viszont ugye egy nagyon specifikusan magyar, vagy legalábbis kelet-európai téma, hogy 90-es évek rendszerváltás, akkor itt a lehetőség, hamisítsunk egyet, és utazzunk nyugatra. Hogy itt szóba került a nemzetközi része a terjesztésnek, hogy van ilyen tervetek is a Kékpelikánnal?
Nekünk nem, mi kizárólag a magyar forgalmazásért felelünk. Az NFI által támogatott filmek alapból az NFI World Saleshez, tehát nemzetközi forgalmazásához kerülnek, forgalmazási osztályához kerülnek. Onnan tudja, tudomásom szerint, egy minimum garancia fizetéssel egy külföldi világforgalmazó kvázi kivásárolni a filmet. Nem tudom, ez hol tart, tehát Felszegi Ádám valószínűleg sokkal többet tudna erről mesélni, viszont azt tudom, mert a Csáki Laci is el szokta mondani, hogy ők azt gondolták, hogy annyira a külföldön nem fogják érteni az emberek ezt a filmet, és most az látszik, ugye ennek is nagyon szép fesztivál körútja, tehát Tallinnal elindul, de minden komolyabb dokumentumfilmes fesztiválon ott van, a Hot Dogs-ra is mennek ők is, hogy azt tapasztalják, hogy azért az is egy univerzális üzenet, hogy azért hogyha korlátok közé vagyunk szorítva, akkor megpróbáljuk megoldani, vagy kitolni ezeket a korlátokat, illetve amit a Laci szokott mondani, hogy Domestos is mindenhol van, és hogy emiatt egyébként nagyon, nagyon élvezik, úgyhogy működik a külföldi közönségnek is.
Szerinted érdemes a kék körülei dokumentumfilm sorozatban úgy energiát rakni, hogy a határainkon túlra is eljuttatni, hogy legyen ott nézője? Szerinted ezzel érdemes foglalkozni?
Hát így, ha így fogalmazol, hogy a határon túl is van elkötelezett közönség, de azért inkább ez így a közvetlen a határmenti országokba. Azért ennek a sorozatnak a természetes lakóhelye egy streaming csatorna lesz, és azt se zárom ki, hogy a következő évadot, ha az NFI úgy dönt, hogy véletlenül nem finanszírozza, amit nem gondolok, de akkor mi eséllyel megyünk neki streaming csatornába, hogy a következő évadot már velük finanszíroztassuk. Egyébként maga az ötlet is egy HBO belső pitchen született meg, oda prezentáltuk először, és végül ez így dobogós helyen végzett a mi ötleteink közül az HBO-hoz, aztán az HBO Max-á vált, meg a magyar gyártás el is ment, és akkor utána fordultunk mi a filmintézethez finanszírozásért. Fontos, hogy ezzel őszinte legyen az alkotó, és ne akarja megerőszakolni a filmet. Tehát mi tudtuk, hogy ez a Kék Túra brand, ez itthon erős, meg maga ennek az érzelmi szála, hogy erre legyünk büszkék, meg ez legyen előtérbe, és ne legyünk csalódottak, hogyha nem működik ez külföldön. Egyébként nekem van egy nagyon sikeres Kínám, az Ultra, azt Kínába, Finn köztévé leadta, az nagyon sok külföldi országba ment, de például annak nemzetközi szereplőjük volt, részben angolul beszélt a film, egy streaming csatornán, helyi piacon azért saját nyelvet szeretnek nézni az emberek, meg is volt formailag kötve egy picit a kezünk. Ez nem baj. Én egyébként az legelső film, amit csináltam, az Fiatal kivándorlókról szólt, Menjek, maradjak címmel, az a legnézettebb sorozatunk, és csak magyar közönségnek szólt, és azt odaadtuk az Indexnek, főoldalon menjen, és több százezer néző látta. Ez nem hátrány, ez csak fontos, hogy tudja az ember, hogy mivel dolgozik.
Nagyon fontos, hogy mert a forgalmazásról, terjesztésről, mert nagyon hamar elkezdjetek gondolkodni. Ugye most beszéltünk egy olyan sorozatról, ami összejön a tévére, a Boldogság ügynökéről, ami a magyar moziban országos forgalmazásban májustól látható, és van ugye a Kék Pelikán, amit ugye április elejé óta vetítenek a mozik, és ismerjük egy filmnek az életét, hogy ilyenkor majd előbb-utóbb amikor ilyen streamingen is megjelenik. Hogy ti már például ebben már benne vagytok? Ti már tárgyaltok ilyenkor streaming szolgáltatókkal? Szóval ennyire előre gondolkodtok? Kezdte akkor?
Igen, igen, muszáj előre gondolkodni, és a streaminget valóban nagyon sokan nézik, sőt, úgyhogy mi már nekünk előrehaladott tárgyalásban vagyunk több streaming szolgáltatóval világszerte.
Akkor itt is lesz mondani egy bejelentésed, nem sokára.
Igen, nem sokára.
Mi is elkezdjük nagyon korán. Azt is tapasztaljuk, hogy egyre biztonsági játékosabbak, tehát hogyha nem érintettek a gyártásban, akkor már pedig elég nehéz, mert a Netflix nem gyártító, most már az HBO sem. Ők megvárják, hogy...
Bocs, ez dokumentumfilm már nem igaz, mert nekem van most egy új filmtervem, legalább tárgyalásban vagyunk velük, úgyhogy ez biztosan állíthatom, ezt meg is szólna a Hanka Kastelüt, szóval, hogy van dokumentumfilm, gyártás játékfilm valóban.
Illetve, hogy ezek is változnak, tehát amikor éppen beszélgettek, akkor így van, aztán két hónap múlva meg úgy van. Tehát, hogy szeretik megvárni azt, hogy milyen kampányt építette a film köré, mi az, amire rá tudnak csatlakozni.
Hogy szeretnek a kézbe beleülni, én fogalmazhatok így?
Nem tudom, pici piac vagyunk, tehát, hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egészen meghökkentő, hogy pár hónap eltéréssel hogyan reagálnak egy hasonló tartalomra. Tehát mondjuk mi forgalmaztuk a Bagosi Brothers Company-nak a 10 éves jubileumi filmjét, amit kifejezetten csak esemény jelleggel szerettük volna forgalmazni, tehát tavaly egy szülinapi hétvégét szerveztünk, és akkor ment országszerte a mozikban, és nyilván a közönség találkozós vetítésekre egy órán belül kelt el minden jegy. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hétvége alatt csinált annyit, mondjuk annyi nézőt, mint sok dokumentumfilm egyébként nem csinál heteken keresztül sem. Ennek ellenére nem elég commerce mondjuk egy olyan streamernek, aki most kifejezetten commerce tartalmakat keres, mert azt mondja, hogy hiába van 250 ezer feliratkozója YouTube-on, megéri el a saját közönségét nagyon magabiztosan, ez nekik még mindig nem elég. És akkor van más streamer, aki azt mondja, hogy mi azért veszünk magyar filmeket, mert megengedhetjük magunknak. És presztízs kérdés, hogy a régión belül ezt az országot is támogassuk, vagy ezeket a nézőket is ellássuk, láthatóvá tegyük ezeket a filmeket. Tehát én azt mondom, hogy erre nagyon nehéz mindig, hogy mondjam, rugalmasan rácsatlakozni, a tévékről nem is beszélve, pláne úgy, hogy ugye kell egy elsődleges médiaszolgáltatói nyilatkozat egy tévés pályázatnál, amit olyan korán be kell szerezned, hogy utána jellemzően egyébként csak blokkolja a filmnek a valódi életútját. Úgyhogy szerintem ez egy elég nagy kihívás most minden producernek. Az, ha van egy erős világforgalmazó, és ő külföldről, regionálisan, vagy akár világszinten tud egy jó dílt kötni, akkor az jó, viszont akkor ugye a magyar forgalmazónál nincsenek ott azok a VOD jogok. Úgyhogy ott abban meg az a kihívás magyar forgalmazói szemszögből.
Csak még utána visszatér a boldogság ügynökére, mert nem az fogalmazódott meg, hogy lehet, hogy ez egy olyan kivételes példa lesz, amikor az a kérdés, egy dokumentumfilmen lehet pénzt keresni, akkor itt igen lesz a válasz?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt még nem tudom megmondani most előre. Még nem írtunk alá egyetlen egy szerződés sem, de már nagyon sok a tárgyalás, ami van különféle országokkal, ezt a nemzetközi forgalmazónk végzi, de egyébként az NFI-t is bevonja a döntésbe, tehát tájékoztatja őket, hogy kivel tárgyalnak és milyen összegekről, de nyilván utána van egy rész, ugye az NFI is kap a forgalmazási bevételekből, illetve a rendezőknek is vannak royalty jogaik, amiket mi előzetesen lefektettünk velük még a gyártás alatt, úgyhogy majd meglátjuk.
És ugye általánosságban kérdezem, akkor az jól gondolom, hogy azért dokumentumfilmmel elég nehéz pénzt keresni.
10-ből 1 az arány.
10-ből 1?
Aha, 10-ből 1. Most ez egy kiemelten sikeres film lesz, remélem, és nagyon szurkolok a boldogság ügynökének, de úgy nekem nemzetközi példák vannak a szemem előtt. Tehát ha olyan a téma, akkor fesztiválból is nagyon szépen lehet keresni, hogyha jó néhány külföldi csatorna megvásárolja, akkor abból is lehet pénzt keresni. Tehát az a modell, hogy a magyar állam finanszíroz egy filmet, és annak kell visszajönni, és csak ez a modell, az a dokumentumfilmpiacon mi jobban rá vagyunk készítve arra, hogy versenyezzünk, hogy Európai Uniós forrás bevonjunk, hogy esetleg ilyen úgynevezett pre-sale-t eladjuk előre a filmünket bizonyos területekre, erre vannak platformok, bizonyos filmek alkalmasak erre, nem minden film, de több olyan magyar dokumentumfilmet is ismerek, ami pluszosan jött ki, legutóbb a szintén Sundance-es film a Egy nő fogságban, az is egy pluszos film volt. Szóval itt azért közel egy tucat filmet tudnék mondani, de azért a elkészült dokumentumfilm a tök 100 körül, ez egy nagyon szerény arány. Remélhetőleg maga a döntéshozók is együtt tudnak dolgozni hosszú távon az alkotókkal, hogy azokat válasszák ki, azok készüljenek el, amik azért jó eséllyel életképesek, hogy így fogalmazza.
Úgy kérdezlek a Kékpeliken kapcsán, hogy a te saját értékrended szerint mikor fogod sikeresnek értékelni a Kékpelikának a bemutatóját, az egész életét?
Forgalmazói szemszögből akkor szoktam sikeresnek ítélni egy filmet, hogyha azt érzem, hogy mi mindent beletettünk. Tehát, hogyha egyszerűen én a mozi bemutatót megelőző 6 hétben egyébként éjszaka is sokszor felébredek, úgyhogy jön valami ötlet, és eljutunk a mozi premierig egy olyan állapotba, hogy a keddi és csütörtöki státuszokon már nem tudok újat kitalálni. Tehát azt érzem, hogy ebben minden benne van. Érzem a produceren és a rendezőn, hogy ő is azt érzi, hogy már az is benne van, ami neki eszébe se jutott, mert itt a legelején beszélgettünk erről, hogy a rendező mit szól hozzá, hogy a film brand, meg stb. Sokszor a rendezőtől jönnek a legjobb, legvadabb és legjobb ötletek, mert annyira ismeri a saját filmjét, hogy azért ezekre érdemes odafigyelni. Tehát, hogyha azt érzem, hogy a mi csapatunk mindent beletett, és egyébként fel tudom mérni a mondjuk a magyar hasonlító filmeket, vagy zsáner alapján, vagy támogatottság alapján, vagy bármi egyéb alapján, és azt mondom, hogy igazából oké, ezt a nézőszámot mi is tudtuk generálni. De azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, amikor nagyon jó a kritika, tehát amikor tényleg kivétel nélkül jókat írnak egy filmről, ami abszolút nem a mi érdemünk, hanem az alkotóké, és a nézők is ajánlják egymásnak, és mi mindent beletettünk, és egyébként a szakmából az jön vissza, hogy imádjuk ezt a kampányt, és mennyire szuper, és mennyire önazonos, akkor azt gondolom, hogy ennyi. Tehát amit mi megtehettünk, hogy nyilván nem engedjük el a kezét az nyitó hétvége után, hanem továbbra is szervezzük az eseményvetítéseket, megnézzük, hogy például a közönség milyen rétegeit találta meg a filmnek, amire mi nem is gondoltunk. Tehát amikor a Feldmár Intézet bekérte a Kék Pelikánt, akkor így, jé. Tehát, hogy így ennek
ez
a
pszichó... meglepő.
Ugye? Hogy azt gondolom, hogy vannak olyan rétegei, amit mi a közönségen keresztül értünk meg. És ez egy tök fontos dolog, hogy hagyni annak időt forgalmazóként, hogy nem rögtön a következő film, meg a következő film, hanem megvárni, hogy pláne egy dokumentumfilmnél, hogy hogyan reagál rá a közönség, és ők mit találnak meg benne, ők hogyan ajánlják tovább. És nekünk azzal is érdemes utána foglalkoznunk.
Lezárásként csak egy gyors játékra hagyj invitáljak titeket. Most beszéltünk arról, hogy piacképes ötletek, hogy egy dokumentumfilmet ti is ott vettek producerként a legelején. Ezek most nem átgondolt ötletek, csak kb. Egy órával ezelőtt felírtam 3 dokumentumfilm ötletet, és teljesen őszintén mondjátok, hogy bármelyik van-e olyan, amivel ti foglalkoznátok, vagy nem láttok benne potenciált. 3 ötlet. Medvetámadások a Kárpát-medencében, sajnálatosan elszaporodtak, akár halálos kimenetű medvetámadások, egyenlő a medve populáció, egyre többször támadnak turistákra, és akkor erről egy dokumentumfilm, hogy értelmezhető-e az ember-medve együttlét itt a mi régiónkban, vagy tényleg ki kell őket lőni, szóval én utána járás, hogy akkor ezek a medvék hogyan szaporodtak el, mi a múltja a Kárpát-medencében, és mi most a jelen, és mit kell ezekkel a medvékkel tenni. Ez az első ötlet. A második ötlet, az is lehet, hogy már volt ilyen dokumentumfilm, azért ez eléggé adja magát, Kürösi Csoma Sándor nyomában most 2024-ben elindulni, és azt az útvonatot valaki legyalogolja, egész ugye Székelyföldtől egészen addig az észak-indiai tartományig, ahol ugye végre eljutott Kürösi Csoma Sándor ahelyett, hogy azt hiszem a magyar őshazát kereste, aztán ugye elég máshova jutott el, csak erről egy ilyen road movie dokumentumfilm, ami hát ugye gyalogosan csinálja, akkor ez akár szerintem több év is lehet. És a végén pedig kárpátaljai magyarok az ukrán fronton, és ugye őket követni, ugye akár 3-4 egymással párhuzamos portré, hogy honnan származnak Kárpátaljáról, és aztán mit csinálnak a fronton, és ezt erről csinálni egy háborús dokumentumfilmet. Ti, mint producerek, melyik ötletemet beláttok bármit?
Én azt hozzá kell tennem egy dicséretként, hogy amikor egy filmötletet elviszel és pénzt akarsz szerezni, igen, akkor ilyen úgynevezett elevator pitch-eket kell nyomni, hogy egy lift út alapján el tud mondani, hogy mi a film, és nekem ez olyan nehezen ment, és te olyan könnyedén ugrottad meg mind a 3 témánál, úgyhogy már emiatt így nálam nagyon nagy pluszpontokkal indulsz, és viszlek is, hogyha úgy valamelyiket komolyan gondolod. Egyébként a medvés csak gyorsan, hogy Werner Herzog csinált egy nagyon sikeres grizzlis filmet, és az egy versenyhátrány, hogy jaj, a medvés film, ebből már láttunk egy nagyon jót, meg a nemzetközileg nem vagyok benne biztos, hogy hát mindenhol megyek.
Hát ez még Szlovákia és Románia, aztán...
Igen, a második, a Körösi, én a Körösi Csoma Sándor általános iskolában jártam, és imádom Körösi, de lehet, hogy az könyvben jobb, mint egy ilyen doksiba, és olyan nagy költségvetés, és az is magyar húrokat penget. És mi volt a harmadik?
Magyarok az ukrán fronton.
Az lehet, ott nagy a piaci verseny nemzetköziben. Sok ilyen készült, sőt, Csúlya Lacinak van egy 9 hónap háború című Szarajevóban díjnyertes filmje. A 444 Yeti moziba látható, és meg is lehet nézni, úgyhogy...
Azt látta, hát itt annyi, hogy itt a szintugrás, hogy most már ugye a háború szintet lépett, és akkor...
Itt, hogy erre van nemzetközi érdeklődés, én azt gondolom. Csak ezt is tudni kell előre, hogy készült már ilyen film, sikeres, ismert, úgyhogy ha finanszírozni akarod, akkor ez tudni kell.
Én is egy dicsérettel indítanék, mert imádom az ilyen játékokat, és tényleg nagyon jól pitchelted és összefoglaltad. Én egyikkel se foglalkoznék producerként, sajnálom, de ennek az az oka, hogy van egy olyan fogadalmam, nevezzük így, hogy olyan filmekkel foglalkozom producerként, amikkel elbírja a lelkem, hogy 4 évig, 5 évig kelek fekszem. És ezek közül egyikkel sem, kiemelten az utolsóval biztos, hogy nem. Az első egy érdekes téma szerintem, viszont azt érzem, hogy semmi olyanhoz nem szeretnék hozzájárulni a munkámmal, ami egyébként az állatok megítélését az emberek szemében esetleg negatívabban mutatja be. Sokkal inkább vennék részt egy olyanban, ami azt mutatja meg, hogy miért nem kell mondjuk az ő területeikre behatolnunk, vagy ha behatolunk, miért nem kell meglepődnünk, hogyha esetleg ők nem veszik jó néven. És a Körösi Csoma projektnél ez azért vicces, mert a Csoma Sanyival mi együtt dolgoztunk, és neki egyébként van egy ilyen fixációja, hogy ez nagyon érdekli ez a téma, tehát amúgy, ha egyet kéne választani, akkor azt választanám, de amit a Laci mondott, ez olyan, mint Kápáról dokumentumfilmet készíteni, tehát, hogy ahhoz, hogy ez izgalmas legyen, és amit a néző vár, az ott legyen mögötte. Hogy ezen a túrán végigmegyünk, mindent láttunk, az valószínűleg tényleg egy nagyon nagy költségvetésű projekt, és kérdés, hogy külföldön miért mondják azt, hogy ez most miért a Körösi Csomasától legyen, miért nem az XY, aki az ő nemzetük fényét emelni. Úgyhogy, de mindenképp veled iratnék meg elevator pitch-eket.
Annyi pitch-et hallottam, hogy muszáj nekem is kiemelni, milyen ügyesen foglaltad össze ezeket a témákat, de meg kell mondjam, hogy amit a Claudia is mondott, ugye mi egy nagyon pici gyártócég vagyunk a feleségemmel, szakmai Veronikával, nagyon kevés projektre mondunk igent, és pontosan azért, amit a Claudia mondott, hogy ez nagyon hosszú, egy dokumentumfilmnél főleg a készítés folyamata, mi főleg karakterközpontú filmeket keresünk, producerként, illetve filmkészítőként is, de ezek közül talán a medvésbe, hogyha van egy olyan izgalmas karakter, illetve egy ellenkarakter, aki pedig pont a medvék mellett van, sok oknyomozásra, illetve kutatásra lenne szüksége ahhoz, hogy erre még igen.
Bocsánat, értem, igen. Szóval ez a medvés projekt az akkor lenne, hogyha még találnék egy, nem tudom, egy erdélyi vagy egy szlovák vadőrt, aki állandóan a medvékkel van, csak az megint a Herzog film. Akkor.
De pont ettől működik a Herzog film. Igen. Tehát az se a Grizzlyt viccelte, hanem ezt a különleges történetet. Tehát, hogyha ez valamennyire érdekes, akkor itt tudsz találni, mint a Boldogság ügynökeinél a főszereplőt, és az a sztoria, az már picselhető, eladható, megmutatható. Ez egy kerettörténet, jó, de nem zárom ki, ha ebbe megtalálod azt, hogy kiről szól, miért egy mai történet, akkor az annak lehet létjogosultsága. Erről szól egyébként a Doksiba a fejlesztés, tehát néha ilyen ötleteket mi is megméretünk, és egyébként nyugaton sokkal bátrabban mondanak fejlesztés végén nemet alkotók, hogy jó, körülnéztem, nem sikerült, vagy a fejlesztés alatt így rájön az ember, hogy wow, mint a már említett Egy nő fogságban, hogy kiderült, hogy itt egy nagyon komoly történet van mögötte, ott a főszereplő elvitte ezt a filmet, szóval ez én nem, hogyha ez érdekel, egyiket se hagynám abba, csak...
Egyébként a medvéshez annyit én is fűznék, hogy egyébként itt így az ember ilyen naív lelkesedéssel bele tud ugrani. Mi a Róka című filmet, amit forgalmaztunk, ott próbáltunk meg mellé rakni egy olyan aktivitást itthon, hogy a rókákat bemutatni, és a róka mennyire szerethető, és amikor a Rókales Alapítvány vezetőjével beszélgettünk, a Norbi azt mondta, hogy na ő egyet kér, hogy ne kezdjük el a rókákat úgy bemutatni, mint helyes aranyos házi kedvenc, mert hogy nem, és hogy nem véletlenül tilos a rókatartás itthon, és rajta keresztül kezdtük el megérteni, hogy egyébként az is kontraproduktív, ha egyébként mondjuk amiatt, hogy nem szeretnéd a medvéket embergyilkosként bemutatni, megpróbálja az ember átkeretezni ezt az egészet. Jaj, de cukik a medvék, és találunk egy karaktert, aki ott, nem tudom, bujcizik egy mackóhoz, tehát hogy az állítólag még rosszabb hatással van ugye magára a vadállat világra. Úgyhogy szerintem ezért lehet az, amit te mondtál, hogy a fejlesztés során azért ott sok minden ugrik elő a bokorból.
Na, hát igen? Akkor köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor még sok-sok nézőt kívánok a Boldogság ügynökének, a Kék Körnek és a Kék Pelikánnak.
Köszönjük szépen.